91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük vasárnap. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia táviratirodához eljuttatott közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Azt írták, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon lángnyelvek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek, és a Szentlélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzetközi ünnepségei közé tartozik. Pünkösd hétfőn az egyház boldogságos Szűz Mária, az egyházanyja liturgikus emléknapját ünnepli. Az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció 2018-as döntésének értelmében tették hozzá. A kormány a gazdasági semlegességi stratégiájának nyomán hatalmas befektetési és foglalkoztatottsági rekordok dőlnek sorra Magyarországon, ami mutatja, hogy miért lenne hiba a világ újbóli blokkosodása, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Genfben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konferenciáján mindenekelőtt kifejtette. Napjainkban a világgazdaság súlyos kihívásokkal szembesül, s az ilyen válságos időkben a munkahelyek is rendre veszélybe kerülnek. A gazdaság és iparfejlesztési törekvések a Tisza és a megfizethető energiaforrások további térnyerését elősegítve hangolhatók össze az energetikai célokkal és a klímapolitikai vállalásokkal. A jedlikányos energetikai program újabb pályázata a piacról még hiányzó innovatív energiatechnológiai fejlesztésekre ösztönöz. Jelentős tudományos, műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja. Jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A 13 milliárd forintos keretösszegű felhívás tervezete péntektől 2025. június 16-áig véleményezhető a Lebonyolító Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján. Jelentette be közleményében Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány a múlt héten több milliárd forintot szavazott meg a kábítószerek elleni fellépéssel kapcsolatos akciók folytatására és kiszélesítésére, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nyugodtan zajlott a vidéki élet, de egy évvel ezelőtt egy futótűszerű fertőzés ütötte fel a fejét. Megjelentek a pancsol designer drogok, amelyek az alkoholnál is olcsóbbak lettek, így fogyasztásuk nagyságrendekkel megnőtt. A kormányfő a designer drogok terjesztését nyereségvágyból elkövetett mérgezésnek nevezte, jelezve, hogy ez az új jelenség a szociálisan nehéz helyzetben lévő rétegeket érintette, szegény családokat tett tönkre, és szegény családokból származó gyerekek jövőjét emésztette föl. Magyarország azért tud ellenállni a brüsszeli bürokraták tagállamokra nehezedő nyomásának, mert szemben a többi tagállammal nagy többséggel működő sziklaszilárd kormánya van, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságáról szólva kiemelte. Brüsszelben a háttérben ott zsizseg, kavarok, szervezkedik több mint 30 ezer bürokrata, és ez óriási erő. Ezek a bürokraták nagy nyomás alá helyezik a tagállamokat, és afelé terelik őket, hogy induljanak meg a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ennek a nyomásnak nehéz ellenállni, és a legtöbb európai kormány törékeny. Az, hogy Magyarország ilyen stabilan áll a lábán, azért van, mert a 2022-es választáson az emberek rendkívül stabil kormányt hoztak létre, amelynek kétharmada van, és nincs koalíciós kényszere. A legtöbb európai országban koalíciók működnek, így nehéz egységesen föllépniük. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, általában kevés felhővel. Csapadéknak kicsi az esélye, de az északnyugati északi határ mentén egy-egy záporos, zivataros góc előfordulhat. A délnyugati nyugati szél többfelé megélénkül megerősödik. A hőmérséklet szombaton 30 és 36 fok között várható. Nyugaton lesz alacsonyabb a csúcsérték. Híreket hallottak.
En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Una vez yo la vi, paseando en la calle, sin saber qué decir, y me puse a bailar, y te pido perdón. Soy de pocas palabras, pero mucho mejor. Te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa, cómo cazar mariposas. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. Oh. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Me entristece saber, hay gente que no baila, pero ¿qué voy a hacer? Pues te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa, cómo cazar mariposas. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. Con un mar de colores, yo te quiero pintar. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento. Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2025. június 6-a van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Most következő Közélet című műsorunkban bemutatjuk a Kárpátok Alapítványt, valamint megismerhetik a Hevesi Ízlelő elnevezésű minősített tájétel és gasztrotúra programot. Feltéve, ha velünk tartanak.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Bata Boglárkát, a Kárpátok Alapítvány ügyvezető igazgatóját, és most a beszélgetésünk apropóját talán mondhatnám, hogy több irány is adta, de a legaktuálisabb az, hogy egy pár hete találkoztunk mi egy olyan adományátadón, ahol ugye egy hunyadis kisfiú a saját zseppénzét összegyűjtve felajánlotta a pintér gyerekeknek, ugye ez egy testvérpár, akik Duchenne-szindrómások a gyógyulásukra, és a Kárpátok Alapítvány is becsatlakozott ebbe a támogatásba, és végülis a kisfiú álma nem maradt beteljesületlen, és ő is kapott egy telefon, de ne szaladjunk ennyire előre a történetben, hiszen a Kárpátok Alapítványnak a működéséről és egyáltalán a történetéről beszéljünk, és utána majd eljuthatunk oda, hogy hogy kerültetek ilyen adomány átadó projektbe. Tehát egyáltalán Kárpátok Alapítvány, nyilván a neve nagyon sokat elárul, valahogy a Kárpátokkal, a Kárpátok környékén élő népekkel, országokkal lehet-e kapcsolatban, de mi az eredendő cél, amire ez az alapítvány létrejött?
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm ezt a kérdést. És sokszor így felkapják az emberek a fejüket erre, mikor mondom, hogy a Kárpátok Alapítványnál dolgozom, és szoktam mondani, hogy a hegység, mikor esetleg valakinek így le kell írni, és akkor így nem érti, hogy mit mondok, hogy a Kárpátok Alapítvány ez a Kárpátok térségét szolgálja, tehát ez egy olyan alapítvány, ami nem egy ügyre, tehát környezetvédelemre, vagy szociális segítésre jött létre, hanem egy térségnek a fejlesztésére. Idén van egyébként 30 éve, hogy a Kárpátok Alapítványt létrehozták, és ez a térség a Kárpátok eurórégiót fedi le, ami Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna, így szépen egy csokorban egymás mellett helyezkednek el, és azoknak sem a teljes térsége, vagy a teljes része, hanem csak így a határhoz közel eső elmaradott vidéki területei. Tehát ez a Kárpátok eurórégió, vagy a Kárpátok térsége, és ez egy olyan térség, ahol a határok az elmúlt időkben nagyon sokat változtak, talán van valami ilyen vicc is, hogy az öreg néni mondja, hogy 8 országban lakott élete során, pedig nem költözött el soha, és emiatt ebben a térségben nagyon sokszínű, különböző nemzeti és etnikai kisebbségek élnek együtt, és 30 évvel ezelőtt, amikor megtörtént a demokratikus átalakulás, akkor attól tartottak azok, akik ilyen különböző béke teremtő programokat vagy kezdeményezéseket bonyolítottak le, hogy esetleg itt is kialakulhatnak erőszakos vagy ilyen fegyveres konfliktusok, mint a volt Jugoszlávia területén. Emiatt a sokszínűség, népek egymás mellett élése, meg sok-sokféle történelmi konfliktus miatt, és a közösségi alapítványok azok nagyon jól tudják ezeket a konfliktusokat megelőzni, és akkor ezzel a célral létrehozták a Kárpátok Alapítványt. Egyébként egy amerikai alapítvány, a Charles Stuart Mott Alapítvány támogatta a Kárpátok Alapítvány létrehozását, mert az ő szívügyük, hogy mindenhol közösségi alapítványokat hoznak létre, hogy a Kárpátok Alapítvány mind az 5 országban, vagy ebben az 5 országnak a térségében támogassa állampolgárok kezdeményezéseit, illetve önkormányzatok és civil szervezetek kezdeményezéseit, a békés egymás mellett élés és a határokon átívelő együttműködéseknek a céljával, hogy ezzel így megelőzhető az, hogy háborús konfliktus alakulhasson ki. És ez nagyon-nagyon sikeres volt. Abban az időszakban, a kezdeti időszakban mind az 5 országban volt a Kárpátok Alapítványnak egy irodája, és Kassán volt a székhelye, és évente hát több 10-100 pályázatot fogadott, és ilyen nagyon, hát kis léptékű emberi projekteket, kezdeményezéseket támogatott. Aztán ugye megváltozott az a környezet, amiben az alapítvány működött, tehát a 4 ország belépett az Európai Unióba az 5-ből, úgymond más lett a támogatási kultúra, Európai Uniós forrásokat kezdett lehívni az alapítvány, és így megváltozott az alapítványnak is a szervezeti struktúrája. 5 Kárpátok Alapítvány jött létre, mind az 5 országban egy-egy, és most is ez az 5 alapítvány, vagy most már csak 3, mert hogy Lengyelországban és Romániában most már nem annyira aktív az ottani Kárpát Alapítvány, de hogy szoros együttműködésben dolgozunk együtt, és 5 vagy 3 független alapítványként visszük tovább ezeket a célokat, vagy programokat. Van egy alapítvány Ungváron, Ukrajnában, illetve Kassán, Szlovákiában, és mi pedig itt Tegerben, és egyfajta ilyen nemzetközi hálózatban dolgozunk együtt, de most már elsősorban a helyi célokra összpontosítunk, amik egyébként nagyon hasonlóak, mert hogy itt nekünk Magyarországon a fő működési területünk, ez az Észak-Magyarország és az Észak-Alföldi régiók, tehát ez a legelmaradottabb térségeinek számítanak, vagy régióinak számítanak Magyarországnak, ahol a legmagasabb a szegénység, vagy a munkanélküliség, nem annyira fejlett az infrastruktúra, és a többi. És a fő stratégiai célunk, hogy hozzájárulhassunk ahhoz, hogy csökkenjen a szegénység, és a társadalmi kirekesztettség. De amit nagyon fontosnak tartunk, hogy támogassuk az állampolgárok kezdeményezéseit is, tehát nem csak ebben a két témában, bár ehhez azért így körülbelül minden kapcsolódik, hanem minden egyéb más olyan kezdeményezést, ami mondjuk a régió jobbítását szolgálja, vagy az itt élő emberek, családok életminőségének a javításához járul hozzá. Tehát akár ilyen környezetvédelmi projekteket is támogatunk, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csak így elvárjuk felülről, hogy majd jön valaki, vagy majd az állam megoldja a mi gondjainkat, főleg mondjuk helyben, vagy az önkormányzat, hanem hogy tegyünk érte, fogjunk össze, beszéljünk egymással, legyünk aktív állampolgárok, és hogy néha tényleg csak egy nagyon kicsi kell, egy 30 ezer forint, vagy 50 ezer, vagy 100, és hatalmas nagy, vagy nagyon fontos, nagyon sok embert érintő közösségi, vagy társadalmi problémákat meg lehet oldani összefogása. És ezek sokkal hatékonyabbak is, mint amikor elvárjuk, hogy majd jön valaki, és megoldja, mert hogyha ebben részt veszünk, és beleáldozzuk az időnket, az energiáinkat, akkor
ugye a miénk.
Igen, és akkor utána érdekeltek leszünk abban is, hogy fenntartsuk, hogy ne ez legyen, hogy egyszer elszállították a szemetet, és akkor utána megint idehozzák, hanem nem, akkor mondjuk létrehozunk egyfajta csapatot, aki utána őrködik azon, hogy többet ott a mi falunk határában ne legyen újra személy.
Igen. Tehát most gyakorlatilag, hogyha 30 évet, tehát 1995-ig megyünk vissza itt a történetben, igen, tehát Amerikából, igen, jött egy ilyen segítség, és tulajdonképpen kik voltak az alapító tagok? Tehát ezt már eleve civilséggel, közösségekkel foglalkozó emberek, vagy teljesen teljesen átlag emberek voltak, akik megálmodták ezt.
Ez úgy indult, hogy 93-ban létrejött a Kárpátok Eurórégió, és a Kárpátok Eurórégió ennek az 5 országnak az önkormányzataiból áll, tehát azoknak a szövetsége. És hát végül is ez a helyi akarat volt, és hogy úgy érezték, amikor létrehozták a Kárpátok Eurórégiót, hogy ez csak egy oldal. Tehát ezek a helyi intézmények, a helyi kormányzat, de hogy ebben nincsenek benne az állampolgárok. És akkor ezért kezdeményezték azt, hogy létrejöjjön a Kárpátok Alapítvány, ami pedig a civil oldalt képviseli, vagy azért fog tenni, hogy a civileket támogassa, és a civileket az önkormányzatokkal összeköse. Szóval igazából maga a gondolat az igaz, hogy Amerikából indult, mert hogy már most nem létezik ez az East-West Institute, ami New Yorkban volt beegyezve, de ők vagy az ott dolgozók, az ottani tisztviselők gondolták azt, hogy itt esetleg gond lehet. És akkor azért kezdeményezték, és hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés, vagy minta, a közösségi alapítványi minta, ami ugyanúgy működik Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában, és hogy mivel bevonja az embereket, és az emberek összefognak, vagy akár a cégekkel, önkormányzatokkal, és felelősséget vállalnak azért, hogy egy jobb jövőt, meg erősebb közösséget építsenek saját maguk, vagy a közösségük számára, hogy ez egy olyan fajta ilyen beavatkozási forma, ami hosszú távon működhet.
És te mikor csatlakoztál a csapathoz?
Én nekem idén lesz 20 éve, szeptemberben, hogy csatlakoztam a csapathoz, akkor diplomáztam, és állást kerestem, és kinyitottam a szuperinfót, és volt benne egy angol nyelvű álláshirdetés, hogy a Kárpátok Alapítvány egy programkoordinátort keres, és beadtam a jelentkezésemet, és fel is vettek.
És ezzel... gyakorlatilag nem nagyon volt sok elképzelésed arról, hogy te tulajdonképpen hová jelentkezel, hiszen
nem.
20 évvel ezelőtt a Kárpátok Alapítvány, meg egyáltalán tényleg azért már most nagyon sok civil szervezet van, alapítványok, stb. Akkor tájt is voltak, de azért valljuk be, hogy ugye a rendszerváltással indult meg ezeknek az újabb reneszánsza.
Abszolút. Azért az azért tartozik, hogy engem mindig érdekeltek az ilyen civil, társadalmi témák, vagy közösségi témák.
Segítség, hogy hogyan segítsünk,
igen.
Hogyan tegyünk jobbá.
A Miskolci Egyetemre jártam, politológiát tanultam, és nagyon sokat tanultunk társadalmi mozgalmakról, civilségről, ilyesmi, és egyébként voltam is civil szervezeti gyakorlaton, illetve az egyetem alatt dolgoztam Egerben a szegényeket támogató Alapegri alapítványánál. Hát nem ilyen minőségben, de hogy ott is ezzel találkoztam. Úgyhogy valamennyi fogalmam volt róla, de nem ilyen mértékben.
És akkor 20 évet elkezdted a munkát, tehát a Kárpátok Alapítvány 10 éve már akkor működött. Olyan sok mindenről lehetne beszélni 30 év munkájáról, de mondjuk egy 20 perces adásidőben valószínűleg egy picit rövidíteni kell, vagy úgy ki kell gyomlálni a lényeget. Hát mondjuk, ha csak a legutóbbira gondolok, ugye egy pár éve a háború, ez nektek nagyon sok munkát adott, gondolom.
Igen. Igen.
Tehát, hogy amikor mondjuk kirobbant ez a háború itt a szomszédban, így, hogy Kárpátok Alapítvány Ungváron saját szervezettel, tehát, hogy ott valami újabb időszámítás kezdődött az alapítvány életében?
Igen, mondhatjuk így is, mert hogy azért mi adományosztó alapítvány vagyunk, ami azt jelenti, hogy pályázatokat írunk ki, ehhez értünk, hogy hogyan kell úgy másokat, mások kezdeményezéseit támogatni, hogy az hatásos, eredményes, sikeres legyen, és nem csak pénzt adunk, hanem segítjük a megvalósítókat összekötni azokkal, akikre szükségük van szakértelemre bizonyos területeken, vagy segítünk a kapacitásai építésében, látjuk, hogy vagy hát ők maguk kifejezik, hogy valahol gyengeségeik vannak, és akkor abban segítjük, hogy hogyan tudnak fejlődni. Tehát nekünk igazából ez a fő profilunk, vagy fő tevékenységünk, mi úgymond nem dolgozunk a terepen. Tehát mi a segítőket segítjük, nem dolgozunk közvetlenül szegénységben élőkkel, vagy bajba jutott emberekkel, és amikor kitört a háború, akkor valahogy az első nap rögtön úgy gondoltuk, hogy segítenünk kell, egy pénzalapot hoztunk létre, a Kárpátok Gyors Segély alapot, aminek volt több alprogramja is, és olyan civil szervezeteket kezdtünk el támogatni itt az észak-kelet-magyarországi térségbe, azt hiszem, hogy 33 projektet támogattunk a háború kitörés óta, akik segítették a háború elől menekülőket. Mert hogy azt vettük észre, hogy nincs állami intézményrendszer erre, nincsenek szakemberek, akikhez ehhez értenek.
És nem, hogy mindig a helyi civil szervezetek próbáltak.
Meg megmozdult Budapest, nagyon-nagyon, illetve lejöttek az emberek a határa, de aztán, ahogy ugye múlt az idő, csökkent a szolidaritás, az embereknek az ideje, ahogy be tudtak volna involválódni, szóval igazából mi így kezdtünk el ezen a területen dolgozni, és ugyanúgy kezdtünk el ezen a területen dolgozni, hogy elkezdtük konkrétan segíteni a menekült családokat, hogy elkezdtünk támogatni civil szervezeteket, például a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesületet, akik ugye értettek a szociális segítéshez, és akkor ezáltal tudták segíteni a menekülteket, utána pedig elkezdtünk velük szorosan együtt dolgozni, és így úgymond kerültünk erre a területre, tehát mi nem értünk a menekült ügyhöz, mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen speciális élethelyzet, tehát hogy azért ez kell, hogy az ember kapjon valami speciális képzést, meg tudást, meg háttértudást.
Meg erre azért megvannak a szervezetek, tehát a Vöröskeresztől kezdve, ugye az UNICEF-től kezdve nagyon sok.
De nincsenek elegen, nem voltak elegen, és most sincsenek elegen, és Hát igazából ez egy ilyen kötelesség a részünkről, hogy úgy érezzük, hogy amíg ez a háború tart, akkor addig segítünk, szerencsénk van, mert a kezdeti időszakban nagyon sok önkéntesünk volt, illetve magánszemélyek, cégek adományait kaptuk, aztán a tavalyi évtől az ENSZ az egyik fő támogatónk, mert hogy már nem tudnánk ezt fenntartani. Tehát már nagyon sok helyről úgy érezzük, mint hogyha vége lenne a háborúnak. Az emberek ebbe belefáradtak, ezt megszokták, hát most ugye több mint 3 éve tart, igen. Tehát ez teljesen egyértelmű, mert nincs annyi önkéntes, nincsenek pénzadományok, úgyhogy ilyenkor szükség van arra, hogy azért egy professzionális ilyen munkacsapatot, magasan képzett, meg tapasztalt szociális munkásokat tudjunk fizetni, úgyhogy az ENSZ az egyik fő támogató.
Folytatjuk a beszélgetést a Bata Boglárkával, a Kárpátok Alapítvány ügyvezető igazgatójával.
Tehát ugye, ahogy említetted a legelén, ugye Amerikából indult az ötlet egyáltalán, tehát hogy jelen pillanatban is ugye itthoni és külföldi civil szervezetekkel, alapítványokkal kapcsolatban vagytok, most jelen esetben mondod, hogy fő támogató az ENSZ, azért azt gondolom, hogy ez egy elég komoly védjegy, tehát tényleg... Az más kérdés, hogy lehet, hogy azt mondanám, hogy mennyi a támogatás, amit kaptok, nyilván mindig lehetne több, hiszen mindig újabb és újabb problémák vannak, amelyeket érdemes vagy jó támogatni. De most jelen esetben mely hazai és mely külföldi szervezetekkel vagytok? Millióval fel se lehet őket sorolni? Nagyon sokkal vagytok kapcsolatban?
Hát nem mondanám, hogy millióval, mert hogy elsődlegesen ugye itt az észak-magyarországi térségben dolgozunk, itt egy ilyen 20-30 szervezet, akikkel így aktívan együttműködünk a különböző programjaink kapcsán, de országos szinten is dolgozunk a közös értékeink programban, ahol azt hiszem, hogy ilyen 300 körüli projektet támogatott már a program. Uh-huh. Mondhatni, hogy ilyen 100-200 között biztos, hogy van azoknak a szervezeteknek a száma, akiket támogattunk, vagy valamilyen úton, módon dolgoztunk velük együtt, és igen, külföldi szervezetekkel is dolgozunk.
Igen. Tehát ugye nézegettem ugye a honlapotokat, tehát azért elég komoly nevekkel dolgoztok ti együtt.
Igen, nagy megtiszteltetés, igen.
Ezeket így az alapítvány együtt szerzi, vagy ezek mindig ilyen megkeresések, ők keresnek, meg oda-vissza megkeresések?
Változó, de egyébként, tehát több olyan hálózatnak vagyunk a tagjai bizonyos témákba, ahol nagyon sok másik nemzetközi vagy külföldi szervezet van, tehát mondjuk így van ismerettség. De például az összes támogatásunkat azt pályázati úton nyerjük, tehát a külföldieket is, amit azért őket nem könnyű lehívni, tehát nagy a verseny, most gondolod, de az Európai Uniós programok tekintetében az összes Európai Uniós ország szervezeteivel versenyzel, vagy ugyanígy az ENSZ támogatása kapcsán ott is egy több lépcsős, több pályázatot benyújtó procedúrán kell átmenni, sőt, egy év után van egy elég komoly audit, mindent, hát átvilágítanak, hogy mennyire működünk szabályszerűen, jogszerűen,
hatékonyan. Mennyire támogatjátok azokat,
igen, szóval azért ez nem egy könnyű dolog, de azért nagy elismerés, igen, mind az Európai Uniós támogatás, mind az ENSZ támogatása, vagy akár más külföldi szervezeteknek a támogatása. Például benne vagyunk egy most már 13 éve, hogyha jól emlékszem, egy olyan hálózatban, ami a legnagyobb európai ilyen adományosztó vagy adományozó alapítványokat foglalja magába, és minden országból egy tag lehet, és mi vagyunk a magyarországi tag, és olyanokkal működünk együtt, mint a Franciaország legnagyobb alapítvány, a Fondation de France, vagy a King Baudouin Foundation, a belga királyi alapítvány, és igazából sok kapcsolatunk, szakmai kapcsolatunk például innen is jön.
Mekkor a helyi apparátusod, ugye, hogy említetted, most jelen pillanatban valóban aktívan működő Kárpátok alapítvány iroda van Ungváron, Kassán, és ugye itt Egerben. És Egerben például ugye te vagy az ügyvezető igazgató, hanyan dolgoznak alattad?
Változó, de olyan 15-20 körülbelül.
Ők akik az alapítvány konkrét dolgozói, vagy ebben már mondjuk önkéntesek is benne van?
Nem, ez alatt csak a dolgozókat értettem, de...
Még plusz önkéntesek is vannak, gondolom.
Igen, hát legalább 30 önkéntes segíti a munkánkat éves szinten, de ez változó, attól függ, hogy éppen milyen programok vannak, vagy milyen kihívások vannak, amikre ugye reagálni kell, illetve hát nagyon sok szakértőnk van például, aki mondjuk nem 8 órában áll rendelkezésre, hanem egy-egy szakterületet képvisel. Például van egy olyan programunk, ahol mély szegénységben élő családokat támogatunk abban, hogy minél korábbi életévekbe tudják a saját gyerekeiket fejleszteni. Na, hogy ugye nincsen ezzel kapcsolatos tudásuk, információjuk, hogy mennyire fontos, hogy a csecsemőt a földre kell tenni, hasra kell tenni, hogy játék kell neki, hogy beszélni kell hozzá, mert az anyanyelvet azt úgy fogja elsajátítani, és hogy például ebben a programban dolgoznak olyan szakértők, akik ennek a korai képességgondozásnak az ilyen neves szakértői. És, tehát, hogy így elég szertágazó, de azért mondom, hogy egy ilyen 15-20 fő, akik így aktívan részt vesznek az alapítvány munkájába és programjaiba.
Szóval, hogy már ugye egy pár programról beszéltünk, a közös értékeink programot már megemlítetted, ezt a korai évek, fontosak most, amit a legutóbb mondtál, akkor van a Kárpátok gyorsági alap Ukrajnáért, ezért akkor rögtön gondolom, akkor a háború kitörése után jött létre, vagy valósult meg. Most ezek a fő programok, vagy ezeken túl is vannak még futóprogramjaitok?
Ezek a fő programok, ezen kívül van még egy nagyobb programunk, ez a Kárpátok térségének civil platformja, ami ebben az 5 országban működő, de főleg a vidéki civil szervezeteknek az ilyen hálózatosodását, kapcsolatépítését próbálja elősegíteni, mert hogy az a tapasztalat, hogy ezek a civil szervezetek hátrányban vannak, például a centrumban, fővárosban, nagyobb városokban működő civil szervezetekhez képest kevesebb forrást tudnak lehívni, vagy nem olyan képzettek ezekben a civil dolgokban, hogy hogyan kell adománygyűjtő kampányt indítani, ilyesmi. És például ez egy nagyon sikeres programunk, ami most már 2018 óta fut, és idén nyáron itt lesz Szegerben egyébként egy nyári egyetem, egy ilyen 10-15 fő fog jönni országonként, és de a fő téma az egyik kihívás, amivel a civil szervezetek küzdenek most, hogy hogyan vonják be a fiatalokat a működésükbe, vagy a programjaikba, vagy hogyan nyerjék meg őket az ügyeiknek, úgyhogy nagyon érdekes lesz.
Hát az egyik ilyen partner alapítvány jutott most eszembe, az Egdit közösségi alapítvány, aki szintén ugye fiataloknak szóló programokat próbál szervezni, sok szervezet van, akik azért tényleg a fiatalokat, mert hogy ilyen a civilség valahogy olyan, mint hogyha a középkorúságtól kezdődne, ugye sokak szemében, hogy mondjuk olyan 40-es, 50-es évektől nagyon sok olyan szervezet van, akik a nyugdíjas, mert hogy az emberek akkor amikor érnek rá, akkor válnak akár önkéntessé, akár tagokká, és igen, azért lehetne akár mondjuk fiatalítani a civilséget, én azt gondolom. Nézem itt közben a honlapotokat, és látom, hogy van olyan, hogy Kárpátok esélyegyenlőségi ösztöndíj program, tehát hogy ösztöndíj program is létezik nálatok, ez az egy van, vagy több ösztöndíj programotok fut?
Ez a fő saját ösztöndíj programunk, ez is már 2006 óta fut, és hátrányos helyzetű diákokat támogatunk minden évben. Nem csak pénzbeli ösztöndíja, hanem egyfajta ilyen mentori kíséréssel is, hogy le tudjanak diplomázni, és el tudjanak helyezkedni. De van egyébként egy másik programunk is, ami nem a saját programunk, hanem együttműködünk egy New York-i alapítvánnyal, a Tulipán alapítvánnyal, akik pedig kiemelkedő, tehetségű, népi kézműveseket támogatnak ösztöndíjjal Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében, mert nem csak Magyarországon, hogy ők tudjanak alkotni, kutassanak a témába, illetve amikor lezárul az ösztöndíj programjuk, akkor New Yorkban van kiállítás a műveikből, és próbálnak hozzájárulni, hogy így a magyar kultúra, népi kézművesség az fennmaradhasson, és minél több emberhez eljuthasson, és például támogatják a nádudvari szakiskolát, ahol ilyen népi mesterségeket lehet még a mai napig tanulni, szóval ez egy nagyon hiánypótló kezdeményezés, és nagyon szép, én nekem például az nagyon tetszik benne, hogy így ezeket a régi tradíciókat így a modern dolgokkal megpróbálják összekötni és elvinni New Yorkba, és minél több emberrel megismertetni, és például van egy olyan támogatott, aki például ilyen népviseleti motivumokat használ fel modern ruházatba, és akkor így próbálja továbbvinni, továbbéltetni ezeket a nagyon fontos értékeket. És...
És ez olyan jó, hogy erre van igény is, hogy külföldön, de alapvetően ugye hát azért Amerikában tényleg a kint élő magyarság, ugye még az emigrációt
leszármazott. Ez egy magyar hölgy. Igen, ez egy magyar hölgy, képzeld el, Csenger Simai volt, és meghalt, és az ő családja úgy döntött, hogy megalapítja ezt az alapítványt az ő hagyatékából, mert hogy neki ez volt a szívügye, és imádta a népi kultúrát, a népviseletet. Igen, mondhatni, hogy hát Amerikában van, de nem, tehát ők magyarok
csak ők
Amerikában élnek.
Igen. Hát de nagyon sokan vannak ugye azért magyarok, akik kikerültek, de az biztos, hogy aki mondjuk ma is művész, énekes megy ki, tehát hogy telt házasak a kinti magyar témájú
programok. Meg szerintem ez annyira fontos, hogy visszaadnak. Tehát, igen, hogy így nem felejtik el a gyökereiket, meg hogy ezek szerintük fontos értékek, és hogy tesznek azért, hogy ezek így fennmaradjanak, meg hogy minél szélesebb körben ismertetésre kerüljenek, és ez olyan szívmelengető nekem.
Hát igen, meg hogy alapvetően, nekem például nem Amerikában feltétlenül, de amerikai történetet sokat hallottam, Európában például franciák is, most csak mondtam ennyi, de a németek, a szlovákik is ugyanúgy szeretik, tehát azért a magyar folklórnak és egyáltalán a népi világnak azért egy olyan különleges,
igen,
világa volt tényleg, amit nagyon szeretnek, tehát például a népviseletet azt különösen nagyon szeretik, azt előszeretettel vásárolják, és meg egyáltalán ez a hagyományőrzés. Minden népnek megvan a maga hagyománya, de valahogy a magyarokat azt tényleg azt látom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen korszakot élünk, a magyar hagyományok azok mindig érdekesek másoknak is. Most itt a beszélgetés végén az jutott még eszembe, hogy ugye azzal kezdtem a riportot, hogy ugye a legutóbbi találkozásunk a Hunyadis kisfiú, aki a saját zseppénzével támogatta, és ugye ő ukrán, tehát egyértelműen adja magát, hogy Kárpátok alapítvány, de közben meg nem is igazán az ukrán nemzetisége és a Kárpátok alapítvány, hanem neked ugye a szomszédod volt, aki, tehát, hogy, de valahogy nyilván adta magát, hogy hát ha már így történik a dolog, akkor, tehát hogy milyen érdekes, hogy ilyen történetetek nem nagyon volt még, hogy akkor tulajdonképpen valaki odaadja a kis pénzét, de neki az eredeti célja, hogy ő mobiltelefont kapjon, és akkor tulajdonképpen az ő álmát is teljesítve, mert ugye ez meg az élet hozta ezt a fajta adományt, tehát ez elképesztő, hogy vannak itt ugye lefektetett tervek, meg célok, de ugye az élet egy csomószor felülírja.
Persze, de sokszor van ilyen, hogy tehát, hogy segítünk valamilyen adományozást, mert hogy ugye mi ehhez értünk, hogy hogyan kell jól, hatékonyan, jogszerűen adományozni. Ugyanúgy ez az ösztöndíjprogram is így jött létre, hogy valaki aki úgy nőtt fel, hogy nehéz sorsa volt, és akkor ezt így úgymond szerette volna meghálálni, és nem konkrétan azoknak, akik őt segítették, hanem hogy más fiataloknak segíteni.
Az újabb generációnak.
Segíteni ebben, igen. És ugye ezt az adományozást is végül is így segítettük, hogy megkerestek bennünket. Annak ellenére, hogy egyébként meg segítjük az Ukrajnából ide menekült családokat a városban, de ez egy nagyon szívmelengető történet volt, igen, hogy ez a kisfiú, aki ugye a háború elől menekült ide a családjával a 63 ezer forintját, amit a saját okostelefonjára gyűjtött, élet első okostelefonját szerette volna ebből megvenni, oda adományozta a Duchenne szindrómában szenvedő két fiúnak.
Igen, elképesztő. És ugye, ahogy anyukával is beszélgettem, 3 éve költöztek ide, nulláról tanulták a magyar nyelvet, tehát tényleg anyuka teljesen érthetően beszéli a magyar, talán a kisfiúnak és a két lány testvérének olyan szempontból könnyebb, hogy ugye a gyerekekben valahogy, mint a szivacs, jobban rögzül az idegen nyelv, de hogy azért ők sem kacsalábon forgó palota körülményekből élnek, és akkor a saját kis pénzét, hogy mégis odaadt, és anyuka is azt mondta, hogy ha ez az ő döntése, ő így döntött, akkor legyen így. Ő nekik tényleg az volt, hogy amikor ők ide kerültek, akkor ők mennyi segítséget kaptak, és az élet így hozta, hogy most volt valami, akkor most ők így adják vissza, tehát hogy elképesztett. Ezt a sajtótájékoztatót így mindenki könnyes szemmel ülte végig, az biztos. Tehát,
szerintem ez nagyon fontos, hogy az alapítványnál úgy gondoljuk egyébként, hogy így az adományozási kultúrát fejleszteni, terjeszteni kell, meg az egymáson való segítésnek a kultúráját, igen, hogy legyünk figyelemmel egymásra, és
igen, mert hogy ez az adományozás, most ezt saját tapasztalatból mondom, 2 éve én is önkéntese vagyok az EGRI Közösségi Alapítványnak, amikor valamilyen programra, célra, úgy tavaly a fogyatékkal élőket segítő programokban vettünk részt, hogy amikor adományozni akar az ember, akkor sokaknak ugye az a felfogás, hogy hát nekem is alig van akkor, hogy adjak, de ugyanakkor meg ez egy minimális lemondás, hogyha az ember belegondol, hogy nem kell mindenkinek 20 000-et adni, tehát ha egy cég ad 20 000-et, vagy 200 000-et, ez teljesen más, mint amikor egy civil ember az aznapi kávé adagját, amit mondjuk akkor nem ül be, hanem otthon majd megfőzi a kotyogósba, és azt adja oda egy tényleg egy jó ügyhöz.
Abszolút, meg egyébként szerintem segíteni nagyon sokféleképpen lehet.
Igen.
Ez akár önkéntes munkával is, és hogy mindenki tudja mérlegelni, hogy így mennyit tud beletenni a dolgokba. De szerintem a pénz is fontos, hogy pénzt adjunk. Ugyanez a felelősségvállalás, hogy szerintem, hogyha valaki pénzt adományoz valamilyen célra, akkor az egy a tisztelet jele, meg a komolyság jele. Mert hogy adományozni azért rosszul is lehet. Például sokat hallani, hogy mikor tárgyakat, ruhákat, vagy használt dolgokat adományoznak az emberek, akkor sokszor igazából csak selejteznek. És hogy utána az nem jó azoknak, mondjuk például, ugye mikor a háború kitört, akkor rengeteg ilyenről lehetett hallani, hogy tele voltak a raktárak az ilyen selejtes dolgokkal, mert hogy az emberek ezt erre használták, hogy gondolták, hogy ami felesleges, akkor azt eladományozzák. Szóval fontos az, hogyha valaki segíteni akar, azt így megpróbálja úgy tenni, hogy ez tényleg hatékony legyen, meg akár etikus,
igen.
Hogy ezzel ne bántsunk másokat, vagy ne okozzunk másoknak többletmunkát.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy ez a 30 év, ez 30 év. Tehát azért valljuk be, alapítványok, civil szervezetek alakulnak, működnek, majd valamilyen oknál fogva nem olyan hatékonyak, tehát úgy jönnek, mennek, hogyha csúnyán kifejezem magam, azért Egerben van nagyon sok olyan alapítvány, ami tényleg évtizedes múltra tekinthet vissza. Én azt gondolom, hogy a Kárpátok Alapítvány egy olyan munkát végez, ami nem kérdés, hogy nagyon sokáig működni fog. Én nagyon sok szeretettel gratulálok
szépen
a működésetekhez. Azért gondolom, hogy nagyon jó apparátus, meg egy gárda vesz téged körbe, hogyha azért olyan neveket említettél itt, külföldi kapcsolatokat, hogy azért ezek, én azt gondolom, hogy önmagukért beszélnek. Úgyhogy Bata Boglárka, köszönöm, és tényleg azt kívánom, hogy több háború ne legyen, de azért a Kárpátok régió az mindenképpen nektek is, a hozzátok hasonló jó embereknek köszönhetően éljen tovább és virágozzon tovább. Úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönjük szépen!
Megalakult a hevesi ízlelő és minősített tájétel és gasztrotúra program. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Vendéglátómesterek Klubja 2018 óta működik. A klub 2024-ben újraindította a gasztronómiai szakemberek, vállalkozók és oktatók közösségét, hogy közös programokat szervezzenek és erősítsék az együttműködést. Idén márciusban pályázatot hirdettek Heves Vármegye étele címmel, amelyben marketing ötleteket vártak. A felhívásra 8 pályázat érkezett, ebből választották ki a legjobb ötleteket. A hevesi ízlelő programról Nagy Zoltánt, a Vendéglátómesterek Klubja elnökét kérdeztük.
Kicsit a Mesterklubról. 2018-ban alakult meg a Mesterklub, ez egy ilyen alulról jött kezdeményezés. Egy mester vizsga estéjén több szakma is képviseltette magát, szakácsok, cukrászok, pincérek, és a szakemberekkel beszélgettünk, hogy nincs egy olyan platformunk, ahol eszmét tudunk cserélni, ahol egy kicsit tudjuk fejleszteni magunkat, egy kicsit bele tudunk nézni a gyakorlati oktatásba, kicsit tudunk segíteni másokon, meg egymáson. És a kamara befogadott minket, és így alakult meg 2018-ban a Vendéglátós Mesterek Klubja. És hát 2019-ben ez a koncepció már működött, ez a Heves Vármegye ételét keressük, de aztán úgy, mint a vendéglátás lesöpörte a Covid így az egyesületet is egy kicsit. És 2024-ben leporoltuk, újra gondoltuk, februárban egy workshopot hoztunk létre, ahol nem csak a szakembereket, nem csak a mi vendéglátós klubunknak a szakembereit, hanem más gasztronómiai egyesületeket is meghívtunk, hogy alkossunk egy olyan koncepciót, hisz Heves Vármegye történelmileg, kulturálisan mindenhonnan meg lehet közelíteni, egy hatalmas nagy potenciál, és hogy legyen egy olyan étel, vagy akár ételsor, amit a borokkal tudunk párosítani, amivel egy kicsit közelebb tudjuk hozni, akár a helyi lakosságot, akár pedig az ide látogató turistákat. És ezért azt gondoltuk, hogy és meg is született a döntés, hogy akkor hirdessük meg Heves Vármegye ételét. Ez a hevesi ízlelő címet kapta, ami arról szól, hogy most egy marketing koncepciót kértünk a pályázóktól, ők nem vendéglátósok igazából, hanem marketing szakemberek, tanárok, egy kicsit, akik úgy gondolták, hogy magáévá teszik ezt a dolgot, hogy megalkotnak egy logót, megalkotnak egy szlogent. 8 pályázót érkezett be. Igazából hát nagy harc volt, egy kemény férfi munka volt, mert hogy mindenkibe volt valami pici, amit úgy össze lehetett csipegetni, és ebből a csipegetésből 4-et szedtünk ki, és így született meg a mostani logó és a mostani szlogenünk. Ennek a díjátadása lesz ma, és ezzel egy időben meghirdetjük a vendéglátó egységeknek Heves Vármegyében, bárki pályázhat. 2025-ben 2 alapanyagot emeltünk ki, ez a szarvas, illetve a pisztráng, illetve egy tányér desszertet lehet készíteni. Kapott is egy külön nevet a kedvesem elnevezés. 5 alapanyagot kötelezően fel kell használni, itt megadjuk, mi az az 5 alapanyag. 3 alapanyagnak kötelezően helyi termelőtől kell, hogy származzon, illetve hát az összes többi alapanyag is Magyarországról kell, hogy származzon, ne tartalmazzon íz- és adalékanyagot, és hát jó finom ételek legyenek, és legyen benne egy picit a vendéglátó egységnek, meg magának, a konyhafőnöknek, a séfnek az egyedisége.
Mi az a pozitívum, amit kap az, aki mondjuk itt a marketing, ugye a logó elkészítésben díjazott lesz, illetve majd ugye az ételeknél is, tehát hogy ez egy presztízs, ez egy elismerés neki.
Én azt gondolom, hogy igen, mert lehet, hogy beírjuk magunkat a történelemkönyvbe, nem tudom, lehet, hogy ezek ilyen nagy szavak, de azt gondolom, hogy aki most akár a kommunikáció szinten elindult ezen a pályázaton, persze pénzjutalom, meg oklevél, meg minden, de azért az, amikor majd beül egy étterembe, és az étterem étlapján látja ezt a kis pecsétet, ezt a hevesi ízlelőt, akkor azt úgy magáénak is fogja tudni. 3 célt fogalmaztunk meg. Az egyik az, hogy a helyi termelőket kicsit közelebb hozni a vendéglátáshoz. A második célunk az az volt, hogy nem csak a helyi lakosságnak, hanem a turistáknak is legyen egy olyan étel, vagy akár ételsor, mert nem határozzuk meg, hogy akár mind a 3-ba, vagy csak egybe akar valaki indulni. Hogy amikor betér az étterembe, akkor azt mondja, hogy én valami helyit szeretnék, én valami autentikusat szeretnék. Uh-huh. Nagyon nehéz megfogni, mert Azt hiszem, hogy itt a gasztronómiai kultúránkban sok mindent fel lehetne sorolni, hogy mik azok az alapanyagok. De ezt se kötjük meg teljes mértékben. A boroknál is az a lényeg, hogy ne csak az egri borokat, hanem tájegységre jellemző. Tehát, hogyha valaki visontáról, malkazról fog majd nevezni, akkor az ottani borokat kell részesíteni előnyben.
De itt az a lényeg, hogy itt a pályázók, most akkor kétfelé szedtük a dolgot, mert ugye itt egy logó volt, ugye a hevesi ízlelő, illetve ugye az ételek, aminél ugye a fő alapanyagok a szarvas és a pisztráng, de ezek mind Heves vármegyei jelöltek lehetnek. Most a második, az étele, az már elindult?
Nem, az most fog elindulni a sajtótájékoztatóval egyidejűleg, tehát megalkottuk ezt a koncepciót, és a mai nap fog kikerülni minden vendéglátó egységbe, ez a felhívás. Természetesen mi azért az előzetesen akkor, amikor leültünk nagyon sokan egy asztalhoz, és megalkottuk Sarudon a Solyom tájétterembe ezt a workshopot, akkor már olyan vendéglátó egységeket is hívtunk, akik természetesen ennek a hírét fogják vinni, olyan szakácsokat hívtunk, akik tudjuk, hogy fognak majd pályázni. Több zsűritag lesz, azt szeretnénk, hogy július 1-ére, tehát amikor megkezdődik tényleg az igazi szezon, addigra legyenek már olyan éttermek, akik felteszik az étlapjukra. Ennek ugye az lesz a módja, hogy jelentkeznek, elkészítik ők saját maguk az ételt, lefotózzák, beküldik, és több zsűri lesz majd, aki járja az éttermeket, és akkor megkóstolja ezeket az ételeket, megnézi tényleg, hogy valójában megfelelnek ennek a minősítésnek, és akkor megkapják az oklevelet, illetve ezeket a kis logókat, amit az étlapra föl lehet tenni, és majd ezt is szeretnénk úgy kommunikálni, hogy ne csak itt a Vármegyében, hanem a Turinform irodákon keresztül az országban, hogy igen, el lehet jönni Heves Vármegyébe, nem csak várat nézni, vagy nem csak
borokat kóstolni,
hanem vannak olyan ételeink, amiért érdemes beülni egy étterembe.
És a logó elkészítésénél milyen szempontokat adtak meg?
Ott igazából azt szerettük volna, hogy egy ilyen időtálló legyen, tehát hogy ne kelljen minden évben más, mert most például a pisztráng meg a szarvas volt, aki például azt jelenítette meg a logóban. Egyrészt egy olyan legyen, hogy amikor valaki ránéz, akkor tudja azt, hogy ez miről szól, könnyen megjegyezhető legyen a szlogen, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan marketing koncepció legyen mellette, amit nagyon jól lehet kommunikálni.
És akkor most a beszélgetés végén megelőlegezve, igen, a logó nyerteseit.
Így van, ugye mondtam, hogy 8 pályázat érkezett, ebből 4 ötletből szemezgettünk. Nagy Pál Zsolt, Tarjányi Patrícia, Malácsik Tibor és Pintér Balog Amanda az, akiknek a pályázatát úgymond így összegyúrtuk, és ebből lett a hevesi ízlelő.
Nagy Zoltánt a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Vendéglátó Mesterek Klubja elnökét hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió.